Ez itt a Szabad Európa podcastja, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Én Horn Gabriella vagyok, a vendégem pedig a WWF Magyarország szakértője, Dedák Dalma. A műsorban arról a szeptemberben elfogadott, nagyportvert kormányrendeletről beszélgettünk, ami lehetővé teszi, hogy környezetszennyező vállalatok károkozás esetén egy külön megállapodás alapján elkerülhessék a bírságot. A Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának az ülésén téged is meghívtak. Volt egy különleges ülés egy kormányrendelet miatt, ami a szennyező vállalatok helyzetét megkönnyítette volna. Azóta ez kicsit módosult, ha jól tudom, de amikor te megjelentél a bizottság előtt, és amikor ugye a két minisztert is meghívtak, és ők nem jelentek meg, illetve a fideszes tagok sem jelentek meg, de te tartottál egy előadást, amit a bizottság ellenzéki tagjai, meg több szakértő hallott. Miről beszéltél ebben?
Egy picit menjünk vissza ehhez a kormányrendelethez, mert érdemes tisztázni itt azért alapdolgokat. Az egyfelől nem módosult sajnos ez a kormányrendelet, ez egy téves információ, amit ugyan a köztudat felkapott, mert a kormányinfón volt erre egy ígéret, hogy módosulni fog, de nem módosult. Kiadtak ehhez a 432/2023. szeptember 21-i kormányrendelethez egy kormányhatározatot. Ez a kormányhatározat tartalmazta azt, hogy a hatóságok nem köthetnek maguktól szerződést bármilyen vállalattal, hanem ehhez a minisztériumoknak az előzetes hozzájárulását kell kikérni, egészen pontosan az energiaügyi miniszterét és a közigazgatás szervezésért felelős miniszterét. Ez az előzetes hozzájárulás, ez csak annyit jelent, hogy a kormányzat dönti el, hogy ki az, akivel lehet kötni hatósági szerződést, tehát kik lesznek azok a cégek, akik megkerülhetik a közigazgatási szankciót, nem pedig a hatóságok szakemberei dönthetnek erről. És aztán ezt követően valóban megjelent egy miniszteri utasítás, ami pedig a hatósági szerződéskötésnek az eljárását szabályozza. Ez a miniszteri utasítás pedig azzal kezdi, hogy annak a tárgyi hatája nem terjed ki az akkumulátorgyártásra. És utána pedig van egy részletes szöveg arról, hogy kik azok, akik ezt a hatósági szerződést, ezt jóvá hagyhatják, és milyen módon hagyhatják jóvá. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátorgyárakra vonatkozóan ezt az eljárást nem kell követni. Mert hogy a miniszteri utasításnak a tárgyi hatája nem terjed ki az akkumulátorgyárakra.
Tehát ez volt a tegnapi hír, ami ez a közlönyben megjelentek alapján.
Hát igazából ez nem egy jogszabály, ezért a hivatalos értesítőben jelent meg, de nincs is ennek igazából jelentősége. A magyar közlöny weboldalán jelenik meg a hivatalos értesítő és a magyar közlöny is. A probléma az az, hogy kormányhatározatok, miniszteri utasítások, közjogi szervezet szabályozó eszköznek nevezzük ezeket összefoglaló néven, ezek nem jogszabályok, nem módosítják a kormányrendeletet, a kormányrendelet továbbra is érvényben van, továbbra is megkerülhetik a környezetromboló üzemek, a környezetromboló tevékenységet folytató személyek a közigazgatási szankciót, tehát a büntetést a környezetszennyezésért adott esetben, azzal, hogyha miniszteri szerződést kötnek. Hiába szabályozzák ennek az eljárás jogi részét, hiába kötik politikai döntéshez, hogy kikkel lehet ilyen szerződést kötni. Ez a kormányrendelet, ami kimondja azt, hogy a már megtörtént és a még meg nem történt környezetrombolás esetében is alkalmazni lehet ezt, és meg lehet úszni a szankciókat. Ez egy nagyon veszélyes jogszabály. Azért veszélyes jogszabály, mert a környezetvédelemnek van egy olyan elve, hogy a megelőzés elve. És a megelőzés elve az azért nagyon fontos, mert hogyha történik a környezetben egy szennyezés, történik a környezetben valamilyen olyan pusztítás, amit már nem lehet visszafordítani. Tipikusan ilyenek például a felszín alatti vízszennyezések, ami egyébként akkumulátorgyártás esetén fokozottan veszélyeztetett környezeti elem, akkor ezeket a szennyezéseket, ezeket már óriási költségekkel sem lehet felszámolni sok esetben, vagy óriási, tényleg óriási erőforrásokat kell megmozgatni ahhoz, hogy felszámoljuk a szennyezést. Tehát egész egyszerűen ezt meg kell előzni. És a környezetvédelmi szankcióknak elsősorban pontosan egy ilyen prevenciós funkciója van, hogy ne az történjen, hogy jó, hát történik valamilyen szabálysértés, mondjuk valaki gyorsan hajtott például, túl. Azt is nagyon fontos megelőzni, hogy az emberek gyorsan hajtsanak olyan útszakaszokon, ahol veszélyeztetnek ezzel másokat, de a környezetvédelem az egy sokkal veszélyesebb üzem, úgymond, idézőjelben mondom, veszélyes üzemeket szabályoz, vagy olyan üzemeket szabályoz, amik potenciálisan nagy problémát okozhatnak. Nem véletlenül kell rendkívül költséges hatásvizsgálatokat készíteni egy gyár létesítés előtt, külön vizsgálatot készíteni a gyár üzemeltetéséhez, külön engedélyeztetni kell akár csak a termőföldnek az igénybevételét is. Ezek mind-mind olyan igénybevételek, olyan veszélyek, amiket sokkal-sokkal olcsóbb mindenki számára, hogyha megelőzünk. És ezért problémás ez a kormányrendelet, és nagyon bántó és rossz az a kommunikáció, hogy ezt a problémakört, ezt azzal próbálják meg eliminálni, hogy azt mondjuk, hogy ó, de hát akkumulátorgyárakra nem vonatkozik. És a Fenntartható Fejlődési Bizottság ülésén is arra szerettem volna elsősorban kitérni, hogy alapvetően a magyar környezetnek teljesen mindegy, hogy a különböző szennyezések, a különböző környezeti problémák, azok akkumulátorgyáraktól erednek-e, vagy bármilyen más üzemtől. A kohászatban dolgozó emberek is ugyanolyan emberek, mint az akkumulátorgyárakban dolgozó emberek. Az ő egészségüket is védeni kell, az ő egészséges környezetüket is védeni kell, az ő családjuk környezetét is védeni kell. Nem lehet azt mondani, hogy kohászati cégek bármikor korlátlanul szennyezhetnek. De hogyha már kohászatnál tartunk, az is egy téves információ, hogy ez a jogszabály, ez csak kohászati üzemekre vonatkozik, mert mint ahogyan elmondtam, feketén-fehéren benne van a kormányrendeletben, hogy még meg nem valósult környezetszennyezés esetén is alkalmazható. Sőt, kiolvasható az is a jogszabályból, hogyha a hivatkozott egyéb jogszabályokat elolvassuk mellé, hogy olyan esetekben is megkerülhetik a környezetkárosítók a szankciókat, hogyha nem csinálnak semmilyen környezetvédelmi vizsgálatot, nem csinálnak hatásvizsgálatot, környezethasználati engedélyezést, bármilyen környezeti engedélyezést, ugyanis a felsorolt szankciók között, amiket nem lehet alkalmazni a vitatott hatósági szerződések esetében, ott vannak bizony az engedély nélkül létesített üzemek is.
Tehát az is lehetséges, hogy valaki létrehoz egy üzemet, teljesen szembe menve a hatályos szabályokkal, nem végez hatástanulmányt, nem kér engedélyeket, és még ebben az esetben is el lehet tekintetni.
Igen, pontosan. Bocsánat, hogy egy kicsikét bonyolultan fogalmazok, de sajnos ez egy bonyolult problémakör, és fontos azt is kiemelni, hogy most egy különleges jogrendben vagyunk. 2020 óta, a koronavírus járvány óta változatlanul fennáll, csak most már a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus a különleges jogrendnek az indoka, és ez egyfajta alapjogkorlátozást tesz lehetővé. Ezért lehetséges az, hogy Európai Uniós jogszabályokat felfüggesztünk, mint például most a környezeti hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló kormányrendelet szankcióit, mert tulajdonképpen arról beszélünk, hogy aki hatósági szerződést köt, az a környezeti hatásvizsgálat, stb. Kormányrendeletnek a szankcióit nem viselheti, illetve hát nem köteles és nem is szabad őt büntetni.
Pedig hát látjuk, hogy ezek a szankciók sem olyan nagyon súlyosak, hiszen a Recski bánya, amiről mi is beszámoltunk, ugye ott a hegyomlás is bekövetkezett, a napokban jelent meg a hír, hogy ezt hiszem összesen 3 millió forint büntetést kapott a cég, a beruházó cég.
Hát az egy egészen döbbenetes történet, és ez is egy nagyon jó példa arra, és köszönöm is, hogy ezt felhoztad. Ugyanis nem egy akkumulátorgyárról beszélünk, egy bánya létesítésről beszélünk, egy külszíni bányáról, ami egy viszonylag gyakori dolog, hogy Magyarországon külszíni bányát létesítenek, van egy olyan kormányzati célkitűzés, hogy minél több építőipari alapanyagot szerezzünk be a saját országunk területéről, ami egyfelől politikai szempontból egy érthető irány, másfelől környezetvédelmi szempontból viszont számos olyan összetevője van ennek a kérdésnek, amit vizsgálni kellene bánya létesítés előtt. Nem sokat foglalkoztam a Recski bányával, de azért annyit igen, hogy elolvastam a környezeti hatástanulmányt, ami készült a bánya létesítés előtt. Az nem tartalmazott klímaalkalmazkodási részt, ami kötelező lenne, pontosan e szerint a 314/2005-ös kormányrendelet szerint, aminek a használatát felfüggeszti a környezeti hatósági szerződésekről szóló
ez az új rendelet.
Tehát az új rendelet, igen.
Mi lenne ez a klíma alkalmazkodási részlet? Miről szólna, miről kellene, hogy szóljon?
Hát ugye mindjárt a bőrünkön érezzük azt, hogy változik az éghajlat. Az, hogy a Magyarország és Európa legmelegebb szeptemberét élhettük át az elmúlt hónapban, ezt azt hiszem, hogy mindjárt érezhettük, de azért ennek van egy olyan hatása is, hogy nem csak a hőmérséklet változik, hanem az az energia, ami becsapdázódik az üvegházhatású gázok miatt a rendszerbe, tehát a légkörbe, az átadódik a vízrendszernek, a vízkörforgásnak. És ez azt eredményezi, hogy sokkal hevesebb zivatarok vannak, sokkal pusztítóbb villámárvizek keletkeznek.
Érezzük ezeket is, igen.
Érezzük bizony, és azt is érezzük, és látjuk, hogy azok a hosszú áztató esők, amiket édesanyáink annyira utáltak egyébként, mert hogy jaj, már megint esik, még mindig esik, hát napok óta esik, ezeket viszont már nem tapasztaljuk, vagy csak nagyon ritkán. Nincsen téli hó, nincsen megfelelő mennyiségű téli csapadék, nincs lehetősége beszivárogni a talajba, ez egy külön podcast adást is megérne, de nem akarok eltérni a tárgytól. A vízkörforgásra gyakorolt hatása a klímaváltozásnak az egy jól ismert folyamat, és a villámárvíz veszélyeztetettség az egy olyan létező tervezési probléma, amit minden egyes olyan típusú beruházásnál, mint például egy hegytetején létesítendő külszíni bányafejtés, ezt el kellene valamilyen szinten végezni azt, hogy milyen hatással lesz a bány alatti utcákra annak, hogyha a heves zivatarok a letermelt erdő és letermelt felszín miatt egy más úton lefolyó csapadékot eredményeznek, és ez a csapadék, ez hogyan fog hatni az alsó területekre.
Tehát ez egy létező jogszabály alapján már most kötelező lenne, és ha jól értem, nem történt meg ez valószínűleg a Recskibánya esetében?
A Recskibánya esetében csak azt vizsgálták, hogy milyen széndioxid kibocsátás történik. Tehát az üvegházhatású gázkibocsátás az nem klímaalkalmazkodás, az a klímaváltozással kapcsolatos fontos kérdés. Ezt úgy nevezzük a szakmában, hogy mitigáció, amikor csökkentjük az üvegházhatású gázkibocsátást. A klímaalkalmazkodást, azaz a különböző időjárási jelenségek változására való reakciót, és azt, hogy ehhez hogyan adaptálódjunk, ezt úgy nevezzük, hogy adaptáció. És ezt kellett volna vizsgálni, hogy a csapadék elvezetést a változó klímamodellek tekintetében hogyan kellene megoldani ezen a területen.
Mióta ezt kötelező, nem vizsgálták. Bocsánat, hogy közben, mióta kötelező ilyen részletekre kitérni egy engedélyben, vagy egy hatástanulmányban?
Jó a kérdés. Kapásból azt mondanám, hogy mivel hogy 2005-ös jogszabályról van szó, ezért feltételezem, hogy 2005-től,
de
elképzelhetőnek tartom, hogy a magát a klímaváltozással kapcsolatos vizsgálati részt, azt később iktatták be, erre most nem tudok pontosan válaszolni, de nem tegnaptól, nem egy-két éves rendelkezésről van szó, sőt, voltak már erre jogesetek is, amikor bíróságon azért semmisítettek meg egy hatósági engedélyt, mert a klímaváltozással kapcsolatos vizsgálatokat nem végezték el megfelelően. Tehát, hogy ennek már van azért komolyabb múltja.
És a hatóság ezek szerint valamelyik hatóság nem vette észre ezt a hiányt, mondjuk a Ványa esetében? Nem tudjuk, hogy történhetett az, hogy mégis elkezdtek működni.
Nem szeretném a hatóságot bántani, több okból sem. Egyrészt azért, mert tudom nagyon jól, hogy kiváló szakemberek dolgoznak annál a hatóságnál is, amiről most beszélünk. És tudom nagyon jól, hogy lelkiismeretesen végzik a munkájukat, ugyanakkor azt is tudom, hogy rendkívül kevés pénzért, rendkívül kis forrásból, rendkívül kevés eszközzel dolgoznak, nagyon nagy munkaterhelés mellett, és nagyon nagy a nyomás is rajtuk, hiszen itt óriási költsége van egy-egy ilyen hatásvizsgálatnak, óriási költsége van egy-egy ilyen engedélyezésnek.
Milyen tételekről beszélünk? Mit jelent ez az óriási költség?
Teljesen
változó. 100 milliók, vagy teljesen a beruházástól függ, gondolom.
Abszolút a beruházástól függ. Hát most mondok egy példát. A nemrégiben vizsgáltam egy ügyet, és közérdekű adatigénylés keretében bekértük a soroksári logisztikai központnak, amit még nem kezdtek el, de már megtörtént az úgynevezett más célú hasznosítási engedélyezése, amikor a termőföldeket kivonjuk a művelésből azért, hogy bármit csinálhassunk vele, lebetonozhassuk, lényeg az, hogy a termőföld megsemmisül, és ennek van egy költsége. Ez nem egy környezeti hatásvizsgálat, ez csak az annak az engedélyezése, hogy azon a területen, nagyjából 200 hektáron lehessen valamit csinálni, ami nem termőföld használat. Nem erdőművelés, nem szántóművelés, nem gyepgazdálkodás. Ennek a 200 hektáros területnek a művelésből való kivonása, ez 400 millió forintba került a beruházónak.
Nem kis összeg.
Hát ez elképesztően nagy összeg, és még itt nem történt hatásvizsgálat. Tehát a hatásvizsgálatnál ott nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, hogy mennyibe kerül. Akár milliárdos nagyságrend is lehet egy hatásvizsgálat elvégzése. Nyilván egy külszíni fejtésnél, egy ilyen kis bányánál ez nem olyan óriási összeg, tehát hogy azért ezt látni kell, de hát nem tudjuk azt, hogy a hatásvizsgálatot készítő cég, aki, mert ugye ezt nem a hatóság csinálja, ez egy téves hiedelem egyébként az emberek fejében, hogy a hatóság végzi a hatásvizsgálatot, nem. A hatóság csak értékeli azt a hatásvizsgálatot, amit benyújtanak elé.
A beruházó megbíz egy szakértő vállalkozást, és így akkor van. Így. Egyébként nem is a recski bánya a témánk ma, de jó, hogy kitértünk erre is. Szeretnék még visszatérni arra a prezentációra, amit a parlamenti bizottságban előadtam, mert nagyon sok mindenre kitértél ennek a rendeletnek a problémásságát részletezve. Saját személyes történetet is belevontál ebbe az ismertetőbe, elmesélted, hogy a családodban is vélhetően érintett lehet olyan nagyszülő abban, hogy egy olyan környéken élhetett, ha jól emlékszem, a nagymamád, ahol egy ott működő szennyező üzem az ő életükre is hatással volt. Beszélnél erről néhány szót, hogy hogyan és miért fontos ennek a rendeletnek a megfontolása?
Itt ugye a kontextus az volt, hogy több közlemény megjelent arról, hogy ez a kormányhatározat, ez kizárólag kohászati üzemekre vonatkozik, és azon belül is elsősorban a Dunafer miatt hozták meg, nem a kormányhatározat, hanem a kormányrendelet, és azon belül is a Dunafer miatt történt ez a rendeletalkotás. Annak ellenére persze, hogy a kormányrendelet nem tér ki semmilyen szűkítő dologra, és ahogy említettem, jövőbeli szennyezésekre is alkalmazható, tehát ezt én a rendelet többször elolvasását követően sem tudom elhinni. És az én történetemet azt igazából azért vittem be a Fenntartható Fejlődési Bizottság ülésére, mert amikor leültünk erről, szerintem tényleg nagyon fontos témáról beszélni, azt láttam, hogy ott egy üres terem előtt beszélek, néhány képviselő eljött, de alapvetően tulajdonképpen úgy éreztem, hogy ez senkit sem érdekel, plusz még ültek egy levelet is valamelyik minisztériumból, mert nem is emlékszem pontosan, hogy melyikből, talán a miniszterelnökségről, ami egy eléggé bántó hangvételű levél volt, miközben három nagy és hiteles civil szervezet volt jelen, tehát alapvetően mi megegyezésre szeretnénk törekedni, és azt láttam ott az üres sorok előtt, hogy teljesen süket fülekhez beszélünk, miközben igen, valóban én salgótarjáni lakos vagyok, Salgótarjániban is születtem, éltem Bátonyterenyén is egyébként, ami a
szintén érintett
ebben a kérdésben, és elég sok embert is ismerek arról a környékről természetesen. A mi életünket ott a városban ezek a hatások, ezek áthatják. És amikor meghallom, hogy de hát csak a kohászati üzemek, akkor rögtön eszembe jut az anyai nagyapám, akit én nem ismerhettem, aki kohászati üzemben dolgozta le az életét, és nagyon fiatalon, körülbelül 50 évesen halt meg, de olyan hatásoknak volt kitéve egész életében, ami súlyos egészségkárosodást okozott neki. És amikor azt hallom, hogy ó, de hát a Dunafer dolgozóit azzal megmentjük, hogy a különböző levegőszennyezési és másfajta egyéb környezetszennyezési jogszabályokat nem alkalmazzuk velük szemben, hiszen az nem probléma, hogyha a Dunafer szennyez, mert sok embert embert alkalmaz, akkor eszembe jut mindig, mind szegény nagyapám, eszembe jutnak azok az emberek, akik ott élnek Salgótarjánban, mindenféle nehéziparban elszenvedett egészségkárosodással, hogy de hát ezeknek az embereknek is, a Dunaferüzemében dolgozó embereknek is joguk van az egészséges környezethez. Joguk lett volna a régieknek is az egészséges környezethez, csak akkor még nem volt olyan védő jogrendszer, ami ezt a jogot valamilyen szinten gyakorlati tevékenységé váltotta volna. Nagyapámnak is a szilikózistól kezdve a különböző rákos megbetegedésig mindenféle problémája volt, és tudom, hogy nem ő volt az egyetlen ilyen ember.
A környéken, ugye?
Így van. És azt is tudom, hogy most ott vannak az üzemek üresen, ott vannak a kármentesítésre szoruló, ki tudja milyen szennyezőanyagokkal mérgezett területek, amiket nem lehet használni, mert elképesztő mértékű pénzbe kerülne ezeknek a területeknek az újrahasználatba vétele. És nagyon jól tudom azt is, hogy a társadalomra milyen hatással van egy nehéziparnak az egyik pillanatról a másikra való eltűnése. Tehát szó sincs arról, hogy nem vagyok érzékeny arra, hogyha eltűnik egy munkahelyet adó üzem egy városból, ami gyakorlatilag fenntartotta a város nagy részét.
Hiszen... Ez a minisztériumi levél erre, ezzel kapcsolatban tartalmazott állításokat, amit kaptatok?
Nem mi kaptuk, hanem a bizottsági elnök úr kapta. Alapvetően a minisztériumi levél az többek között arról szólt, igen, hogy hát ez csak a Dunaferre vonatkozik. Szóval én is azt gondolom, hogy a Dunafer egy nagyon speciális hely, egy nagyon speciális üzem Magyarországon. Dunafernek a megmentésében szerintem is lehetne egy jó hatósági szerződést kötni. És nem gondolom azt, hogy a hatósági szerződés az egy ördögtől való dolog. Azt gondolom, hogy a hatósági szerződést egyrészt transzparenssé kell tenni, másrészt olyan garanciákkal kell övezni, ami megvédi mind a munkásokat, mind a környéken lakókat. Semmi más nem szeretnénk, tehát tulajdonképpen az alaptörvényben biztosított egészséges környezethez való jogot és a természeti erőforrásaink védelmét szeretnénk, hogyha az alaptörvénynek lényegében a végrehajtását lehetővé tevő jogszabályi környezetet helyreállítanák.
Tehát a rendelet ugye lehetővé teszi a hatósági szerződés kötését, de ez maga nem lenne feltétlenül probléma, ha jól értem, amit mondasz, hanem ennek a feltételeit kellene úgy meghatározni, hogy ne lehessen rossz irányba vinni rossz döntések felé. Ugye?
Így van, tehát, hogy most van egy gyakorlatilag egy ilyen biankó jogszabály, amit bármire lehet alkalmazni, nincsenek mellé garanciák. Környezetvédelemben mindenféle környezethasználat mellé különböző jogszabály garanciákat kell lefektetni, és van a környezetvédelemnek egy úgynevezett elért szintje. Most szegény Sólyom Lászlónak a halála kapcsán forgattam most újra azokat az alkotmánybírósági határozatokat, amik az ő elnöklése alatt születtek. Ő is volt az előadója egyébként ezeknek a környezetvédelemmel kapcsolatos nagyon fontos határozatoknak. És ugye deklarálta az alkotmánybíróság már 1994-ben azt, hogy nem lehet visszalépni ettől az elért szinttől, a környezetvédelem elért szintjétől. Nem, és ez egyfajta intézményvédelmet is jelent. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk politikai okokból elvonjuk a hatóságoknak azt a döntési jogát, hogy ki az, akit szankcionálunk, meg miért szankcionálunk, hanem azt mondjuk, hogy mi kötünk vele egy hatósági szerződést, aminek a tartalma az kérdéses, hogy mennyire megismerhető a nyilvánosság számára.
Milyen lenne akkor egy jó hatósági szerződés? Mire kellene kitérnie?
Nem a hatósági szerződés a lényeg, hanem az, hogy legyen a jogszabályban olyan garanciarendszer, ami biztosítja azt, hogy a súlyosabb szennyezéseket el lehet kerülni, hogy a dolgozóknak, a környéken lakónak az egészségét a lehető legjobban meg lehet védeni, és hogy a szerződés kötéssel vállalt többletkötelezettségek, mert ugye a hatósági szerződésnek van egy olyan funkciója, hogy közérdek érdekében a maga a cég, akivel köti a hatóság a szerződést, az vállal bizonyos kötelezettségeket. Hogy ezek a többletkötelezettségek, ezek valóban a környezet védelmét és a környezeti károk helyreállítását fogják eredményezni belátható időn belül. És hogy nem történnek mindemellett olyan problémák, amik azt eredményezik, hogy rosszabb helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik érintettek ebben a környezeti problémában. Azért beszélek egy kicsit így rébuszokban, mert nem tudom pontosan, hogy a Dunafer esetében mik azok a környezeti problémák, amik miatt hatósági szerződést akarnak kötni az üzemmel. Ez nem derült ki, ezt nem hozták nyilvánosságra, ennek utána kutatni, ugye szintén a különleges jogrend veszélyhelyzet miatt egy elképesztően hosszú idő, mert ugye a közérdekű adatigénylés az Magyarországon most már több mint másfél hónap. Ha egyáltalán megkapjuk a közérdekű adatigénylés keretében igényelt adatokat. Így van. Tehát, hogy itt a transzparencia hiányzik ebből az egészből, hogy miért és milyen célból szeretnének szerződést kötni, és hát mondom, a jogszabályban azért le kéne fektetni, hogy csak olyan esetben lehessen ilyen szerződést kötni, hogyha az nem veszélyezteti ott az embereket. Tehát, hogy azért itt mindig mérlegre kell tenni a különböző közérdekeket. Mérlegre tesszük, az mérleg egyik serpenyőjében ott van az, hogy ha leáll az üzem, az mennyibe kerülne, és hogyha hány ember maradna munkanélkül, mennyi ideig maradna munkanélkül, vagy teljesen leállna, tehát mik ezek a szcenáriók, amik történnek, ez az egyik serpenyőjében van a mérlegnek. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy milyen hatásoknak tesszük ki, elsősorban a munkásokat, mert nyilván őket éri legközvetlenebbül ez a szennyezés. Hát azért következtetek levegőszennyezésre, mert a vitatott kormányrendelet az kifejezetten a környezeti hatásvizsgálatokról és a levegőszennyezésről szóló szankciókat eliminálja, tehát azokat kerülhetik meg ezzel a szerződéssel a különböző üzemek, tehát feltételezem, hogy akkor ebben az esetben van a levegőszennyezés, és súlyos, és akkor ez milyen típusú szennyezés, mennyire veszélyes ez az ott dolgozó emberekre, mennyire veszélyes a környéken lakó
emberekre.
Ezt
egy hatóságnak kellene, egy olyan hatóságnak, egy megbízható és transzparens hatóságnak kellene mérlegelni, elvélhetően, nem egy megfelelő, egy jó ügymenetben.
Hát igen, de ehhez kellene egy olyan jogszabályi környezet, hogy a hatóságnak a kezébe adjuk azokat az eszközöket, amivel érvényesíthetik a környezetvédelmi funkciójukat.
Tehát hiányzik még ehhez jogszabály, hogy ez megtörténhessen.
Hát ez a probléma, hogy most született egy olyan kormányrendelet, ami gyakorlatilag korlátozás nélkül engedi a hatósági szerződéskötést. Miközben nincs meg ez a garancia rendszer, amit mondok, hogy a mérleg másik serpenyőjét is meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerül, és milyen lehetőségei vannak a keletkező környezeti károknak a felszámolásának. Mert hogyha a mérleg serpenyője kibillen abba az irányba, hogy drágább a környezeti károk felszámolása, súlyosabb a veszély, eleve egyáltalán emberéleteket szerintem nem lehet pénzesíteni, meg életéveket nem lehet pénzesíteni, de akkor viszont az államnak nem az a feladata, hogy megmentse az üzemet, mert akkor már nem az a közérdek, hogy megmentse az üzemet, hanem az államnak akkor az a feladata, hogy a környezeti károkat mérsékelje, mert azok okoznak súlyosabb problémát. De még egyszer mondom, nem vagyok érzéketlen a nehéz ipari városok sorsával kapcsolatban, nem csak a személyes tapasztalataim miatt, tökéletesen tudom, hogy milyen társadalom romboló hatása van egy ilyen üzem megszűnésének egy közösségre, egy területre, csak az kell, arra lenne szükség, hogy olyan jogszabályi környezetet alakítsanak ki, amire hivatkozva a hatóság, akinek semmi más dolga nincsen, csak az, hogy jogszabályokat alkalmazzon, ami nagyon egyszerűnek tűnik, de rendkívül bonyolult, hogy az a hatóság, az rá tudjon mutatni ezekre a jogszabályokra, hogy akkor ezt és ezt a korlátozást én azért hoztam, mert ez a jogszabály előírja, hogy nekem korlátozást kell hozni. Most van egy olyan kormányrendelet, ez a bizonyos veszélyhelyzeti rendelet, amiről beszéltünk az elejétől kezdve, ami azt mondja a hatóságnak, hogy bárkivel korlátozás nélkül bármilyen szerződést köthetsz.
Van esély arra, vagy vannak előkészületek arra, hogy a szükséges jogszabályok megszülessenek, vagy szóba került ez már egyáltalán?
Rengeteg ígéret érkezett már arról, hogy ezt a kormányrendeletet korrigálják. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ha egyszer valaha megszűnik Magyarországon a különleges jogrend és a veszélyhelyzet, mert azért ez mégiscsak egy ideiglenes állapot annak ellenére, hogy ebben érünk már 3 éve, de hogyha megszűnik ez a különleges jogrend, akkor értelemszerűen ez a jogszabály is hatályát veszti minden más veszélyhelyzeti kormányrendelettel együtt. Viszont az egy kérdés, hogy egy ideiglenes jogszabály mennyire tölthet be olyan funkciót, ami maradandó hatású. És ez nem, talán nem is a környezetszennyezések oldaláról lehet a legjobban érzékelni, hanem például a tavalyi évben megjelent úgynevezett tűzifa rendelet esetében, ami szintén egy veszélyhelyzeti rendelet, ami ugye eredetileg lehetővé tette a tarvágást védett természeti területeken. Na most, hogyha belegondolunk abba, hogyha egy 150 éves erdőt tarvágnak, akkor az 150 év múlva sem lesz feltétlenül ugyanaz az ökoszisztéma, tehát hogy ennek ilyen hosszú távú hatásai vannak. Ez más kérdés, hogy ott sikerült azért szépíteni ezen a dolgon miniszteri utasítással.
A nagy felháborodást követően, ugye, tehát valószínűleg, hogy ez, ha jól emlékszem, ez úgy történt, hogy nagyon sokan panaszkodtak emiatt, és akkor így vonták vissza, vagy így módosították ezt a szabályt.
Ott sem módosították a jogszabályt, a mai napig változatlanul hatályban van, viszont az állami erdőgazdaságok miatt, amiknek a tulajdonosi joggyakorlója az az agrárminiszter, a mindenkori agrárminiszter, ott volt arra lehetőség, hogy ezeknek az erdőgazdálkodásoknak egy olyan utasítást adjanak, egy olyan miniszteri utasítást adjanak, ami korlátozza az ő tevékenységüket. Az azért más szituáció egyébként a tűzifa rendelet miniszteri utasítása, mint a mostani kormányrendeletnek a miniszteri utasítása, mert ott az állami erdőgazdaságoknak a védett erdőknek a nagy részére van hatásuk. Az ő tevékenységük alapvetően határozza meg, hogy mi történik a védett erdőkben. Nem tudok most hirtelen pontosan számokat mondani, hogy hány százalékban, de nagyon nagy arányban a védett erdők állami erdőgazdaságok kezelésében vannak, és ezért, hogyha ők kapnak egy ilyen utasítást, akkor az ő tevékenységüket ezzel lehet korlátozni. A mostani hatósági szerződésekről szóló rendelet kapcsán hozott miniszteri utasítás, viszont egyrészt határozott álláspontom szerint el van rontva. Tehát először is ugye kimondja saját magáról azt, hogy ez a miniszteri utasítás személyi hatáját tekintve területi kormányhivatalok környezetvédelmi hatóságaira vonatkozik, és utána minisztereknek ad feladatokat. Ez önmagában ellentmondásos. Ugye a második szakaszban, második paragrafusban pedig elmondja azt saját magáról, hogy a tárgyi hatája nem vonatkozik a kumulátorgyárakra, és aztán a végén, az egész utasításnak a legvégén van egy olyan pont, mi szerint az akkumulátorgyárakra vonatkozóan nem adhatja meg a miniszter, akire ugye a személyi hatája nem vonatkozik az utasításnak, nem adhatja meg a hozzájárulást, és nem köthet velük hatósági szerződést. Na most ez úgy, ahogy van, teljesen ellentmondásos, és teljesen értelmezhetetlen.
Mit lehet lépni most nektek civil szervezetként?
Az is határozott álláspontom, hogy ez a kormányrendelet ez alaptörvényellenes, és úgy tudom, hogy vannak már mozgolódások arra vonatkozóan, hogy az alkotmánybírósági vizsgálatot elindítsák. Ez biztos, hogy egy mozgástér. Sajnos az alkotmánybíróságnak nincsenek megszabott eljárási határidejei, tehát ez egy probléma. Viszont nem csak az én álláspontom az, hogy ez alaptörvényellenes, és nem csak különböző képviselőknek az álláspontja ez, meg civil szervezeteknek, hanem az alapvető jogok biztos helyettesének és a jövő nemzedékek szószólójának is ez az álláspontja, és ki is,
igen,
adott,
ki is adott erről egy közleményt.
Így van, ki
adott állásfoglalást.
Igen, és ebben a figyelem felhívásában pontról pontra összeszedi azt, hogy a kormányrendelet az annak kapcsán hozott 1418-as kormányhatározat, illetve az 5/2023-as, a miniszteri utasítás akkor még nem jelent meg, de azt gondolom, hogy ez még nagyobb kavart okoz, hogy ezek miért problémásak, és ezt eljárásjogi szempontból is vizsgálja, és alkotmányossági szempontból is vizsgálja, és a jövő nemzedékek jogainak figyelembevételével is vizsgálja. Ugye ezt az alaptörvény előírja, hogy az erőforrásainkat igazságosan kell megosztani a jelen és jövő nemzedékek között. Tehát alapvetően ilyen értelemben van ebben mozgástér. Minden bizonnyal lehet az Európai Unió felé is, nagyon idézőjelben mondom, hogy árulkodni, és vélhetően lesz is olyan, aki ezen az úton indul el, mert azért ez nagyon sokakat felháborított, ez a jogalkotási megoldás, és ráadásul Európai Uniós jogszabályok felfüggesztéséről van szó, tehát hogy azért, hogyha egy Európai Uniós irányelvvel szemben megy az ország, az kötelezettségszegési eljárás tud maga után vonni. Én csak azt szerettem volna elmondani, és ez az, ami miatt talán egy kicsikét érzelmesre is sikerült a bizottsági felszólalásom, hogy mi semmi más nem szeretnénk, csak azt, hogy a kormány ezt az egész kormányrendeletet úgy, ahogy van, vagy helyezze hatályon kívül, vagy építsen mellé egy olyan garanciarendszert, ami alkotmányossági szempontból is elfogadható. Mi nem szeretnénk semmiféle eljárást, azt gondoljuk, hogy a magyarországi cégeknek és a magyar kormánynak is az az érdeke, hogy legyen egy olyan kiszámítható jogrend, amiben tud működni az ország. Csak ezt akartam elmondani, hogy igazából a civil szervezeteknek ez a célja, hogy a kormánnyal sikerüljön kialakítani egyrészt egy normális beszélőviszonyt, másrészt meg azt, hogy ezeket a teljesen lehetetlen jogalkotási és közjogi szervezet szabályozó eszközökkel való operációkat, ezeket engedjük el, és kezdjünk el egy párbeszéden alapuló normális jogalkotást és normális hatásvizsgálati rendszert.
De mondjuk ehhez az kellene, hogy az érintett miniszterek például jelenjenek meg azokban a parlamenti bizottságokban, ahol erről van szó. Mit tervez a WWF ezzel a jogszabállyal kapcsolatban most?
Hát a jogászkodást azt én a jogászokra hagynám, mert alapvetően amit a jövő nemzedékek szószólója megfogalmazott, annál jobbat mi nyilván nem fogunk tudni írni. Hát egyrészt, amit mi tudunk tenni, az az, hogy követjük folyamatosan a témát, és értelmezzük a különböző ezzel kapcsolatban megjelenő jogszabályokat és jogszabályszerű képződményeket. Most itt megint csak az ilyen utasításokra, határozatokra gondolok. Ezeket mi követjük, értelmezzük és kommunikálunk róla, mert úgy látjuk, hogy sajnos a médiában is nagyon ellentmondásos információk jelennek meg, és ahogyan te is kezdted, hogy most akkor módosították a kormányrendeletet, nem módosították a kormányrendeletet. Nem adtuk fel azt, hogy a kormányzattal szót értsünk, nem adtuk fel azt, hogy beszéljünk velük, és hát mindezek kapcsán is nagyon fontos lenne az, hogy történjen egy olyan környezeti értékelés, ami a magyarországi iparág fejlesztéseket kiemelten az akkumulátoriparek fejlesztést, hát ha nem is most már megelőzné, mert ezen már túl vagyunk, mert ez az iparág fejlesztés beindul, de legalább értékelnénk a környezeti hatásait, hogy tudjuk azt, hogy milyen hatással van a hazai erőforrásokra, hogy mennyi fér még bele, és hol kell megállt parancsolni a gyárlétesítéseknek, mik azok a területek, ahol még a fejlesztés belefér, és mik azok a területek, ahol már nem, mert már nincsenek olyan erőforrások, amikre tud támaszkodni a gyár, nincsen kellő, nem tudják biztosítani mondjuk a kellő energiát hozzá, nem tudják biztosítani a kellő mennyiségű és megfelelő minőségű vizet. Tehát ezeket a vizsgálatokat, ezeket nem lett volna szabad kispórolni már az iparági stratégia fejlesztésekor sem, és ezeket úgy gondoljuk, hogy még most sem késő elvégezni, de minél tovább halogatjuk, annál drágább lesz a kármentés.
Ez volt a Szabad Európa podcastja, amiben Dedák Dalmával, a WWF Magyarország szakértőjével beszélgettem. Én Horn Gabriella vagyok, köszönöm a figyelmüket!